A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, között az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vetnek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai Várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolitról, aki előbb-utóbb megérkezik Egerbe, de ha emlékeznek rá a kedves hallgatók, még nincs Egerben ő, hanem egyelőre az esztergomi érseki széket, mint kormányzó korában adminisztrátor foglalta el nagy nehezen, hiszen azért itt borzasztó fiatalon helyezték be ebbe a székbe. Talán ott tartottunk, hogy nyilván sokaknak nem tetszett ez a nagyon gyors egyházi felemelkedése, ezért egy viszonylagos szabadságra küldte őt második ulászló király egy 8 hónapos szabadságra, és ebben az időben próbálták azt eldönteni, hogy a korábbi adásokban többször emlegetett Bakócz Tamás egri püspök olyan kompromisszumos javaslatot tett, hogy akkor ő átveszi az esztergomi érseki széket, és ezáltal a magyaroknak egy magyar egyházi méltóságuk lesz, és akkor kárpótlásul kapja meg Esztei Hippolit az egri püspöki széket. Na, hogy ez hogyan alakult, hát nyilván nem nehéz kitalálni, hogyha az egri püspökökről beszélünk, hogy valóban egri püspök lesz belőle, de hogy hogyan, mikor, erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval ő körülbelül az 1400-as évek legvége táján ment egy ilyen hosszabb itáliai szabadságra. Ki tudja, mikor járt ő utoljára otthon, de 8 hónapra hazaküldték, lehet, hogy még neki is jól esett, de egy picit ugye az űrzavaros helyzetet enyhíteni, őt eltávolították a színről, és ugye volt ez a felvetés, hogy akkor ő adja le ezt az esztergomi legmagasabb egyházi pozíciót, és legyen ő egri püspök.
Igen, ez valóban így van, csak ugye ezt nem dönthetik el csak a magyarok.
Ehhez kell már a pápa?
A szentszék, bizony a szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után, ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az Esztei Hippolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket, ahhoz neki több joga van, és azt is mondta, hogy hát igazából akkor ő nem kapta meg, hanem akkor Rodrigo Borgia kapta meg, de ugye ő se járt itt soha, úgyhogy igazából nem szerepel a püspököknek a listáján, csak bizonyos időre ugye javadalmat szerzett Egerbe, és hogy amikor pápa lett, 6. Sándor néven, akkor ő is Ascanius Sforza javára mondott le az egri püspökségről, amit azonban közben már ugye betöltöttek Nagy Lucsei Orbánnal. És na a lényeg az, hogy most megint bejelentkezik, hogy akkor már inkább ő szeretné az egri püspökséget. Végül az lett a megoldás, hogy végül is kiengesztelik azzal, hogy kap Magyarországon birtokokat, illetve egyházi javadalmakat, ezért aztán ő hajlandó volt visszavonulni, úgyhogy magyarországi javadalmakkal megerősödve ő elállt attól, hogy akkor útjába legyen ennek a szerződésnek. Közben egyébként még a német-római császár is, Miksa is beavatkozott a dologba, mert ő meg úgy volt vele, hogy neki az lenne jobb, hogyha Esztergomba maradna Esztei Hipolit, mert hogy az Eszte család, ugye az nagyon jó kapcsolatokat ápol a német-római birodalommal, ugye ezt a múlt műsor elején emlegettük a családi kötődéseket, és neki az nagyon jó jönne, hogyha Magyarország legfőbb egyházi méltósága egy barátságos családból származó valaki lenne, akit ők előképpen tudna befolyásolni, főleg akkor, amikor Magyarországon is ilyen zűrzavaros viszonyok vannak, hiszen második Ulászló meg Beatrixnek a kapcsolata, meg ugye még akkor még ott a még Korvin János is ott van a színen, tehát hogy neki nagyon jó lenne az, hogyha lenne ott egy biztos pont. Tehát amint látjuk, most is megoszlik a mondjuk így, hogy a nemzetközi közvélemény, vannak, akik azt szeretnék, és amellett kardoskodnak, hogy Esztei Hipolit bármilyen fiatal is maradjon csak ott, mert az ő politikai érdekeik azt kívánják, és velük szemben ott van tulajdonképpen a magyar országgyűlés, akik meg nem akarják. Nyilvánvaló, hogy a királyné Beatrix azt akarja, hogy maradjon, mert az egy erősebb szövetséget jelent. Magyarországon az ő ellene is elég jáskálódó főurakkal szemben. És akkor a vége aztán az lesz, hogy a pápa, ugye most hatodik Sándorról van szó, aki Esztei Hipolitnak az útját eddig is azért eléggé egyengette, végül is úgy látta jónak, hogyha a bibrosi konzisztóriummal megtárgyalják a dolgot, és végül is 1497-ben, tehát azért nem olyan gyorsan ment ez, 97. december 20-án sikerül megoldani a dolgot, hogy Esztei Hipolit lemond az esztergomi érsekségről, és utána pedig 19 éves korában átmegy az egri püspökségbe, hát megint csak ugye adminisztrátorként, mert hogy semmilyen egyházi szentelésben nem részesült még.
Amúgy lehet tudni, hogy gyakorlatilag ahogy ő haladt előre az életében, mert az előző adásban ezt említetted Péter atya, de most akkor felidézem, mert nyilván nem mindenki emlékszik rá, vagy nem hallgatta azt az adást, hogy gyakorlatilag egész életében nem történt meg az ő pappá szentelése, hogy ezt mondjuk tényleg, hogyha már ilyen hamar elindult a folyamat, és mondjuk már végre elérkezett ez az ominózus 25 év, vagy mondjuk a pappá szentelésnek a 20 év, hogy ez miért nem történhetett meg? Mert hogy már tulajdonképpen okafogyottá vált?
Nem akarta.
Nem akarta. Tehát, hogy erről van feljegyzés, hogy ő nem akarta?
Nyilván, ha akarta volna, akkor...
Akkor megtörténik.
Akkor megtörtént volna. Tehát ő nem akarta azért teljesen elkötelezni magát a papi pálya mellett. Mondjuk így, hogy a korabeli reneszánsz gondolkodásnak megfelelően ő az egyházi pozíciókat, illetve az egyházi javadalmakat leginkább úgy képzelte el, mint az egyéni boldogulásának a forrásait. Ez most lehet, hogy kicsit bonyolult.
Én abszolút értem. Csak, tehát
arról
hogy
van szó, hogy ő...
Most éppen ez az út, de ez akár
szépen,
már mikor
szeretne nagy lábon élni, szeretne jó módban élni, szeretne befolyásos lenni, és így tovább, és ehhez pénzre van szükség. És mit kell csinálni? Megszerezni egy csomó egyházi javadalmat, amiből mondhatjuk így, hogy potya pénz jön, mert ha nincs felszentelve, akkor még dolgozni sem kell, mert nem lehet. Úgy igazából.
Van csak, hogy tényleg ez a felszenteltség, meg a püspökké szentelés azért nem, tehát anélkül is megkaphatja azt, amit akar abban az adott pozícióban, és ennyi, és kész. Csak hát tehát hogy mondjam, én ezt értem, hogy itt tök fiatalon oda került a családi kapcsolatai révén, a nemesi származása révén, és ez nem is tetszett az embereknek, ebből lesz majd ugye előbb-utóbb a csere. Na de hát kérem szépen azért a későbbiekben, amikor már a gyereksége nem akadályozza meg, azért az megint ugyanúgy zavaró, hogy hát akkor, ha már itt tartasz, akkor azért minimum szenteltesd már fel magad.
Igen, és tulajdonképpen a pápa ezt annak idején Ince pápa erre kötelezte.
Igen.
De...
Kikérje ezt számon, igaz?
Igen. Jó, főleg, ahogyan ugye halad előre, és még inkább mondjam, növekszik a hatalma és a befolyása.
Csak ez borzasztó igazságtalan mondjuk a többi felszentelt pappal és püspökkel szemben, szerintem.
Hát, nyilvánvaló. Tehát most ezt egy Hippolitot nem úgy állítjuk a tisztelt rádió hallgatók elé, mint a korabeli papoknak és püspököknek
a példaképét.
Semmi esetrem sem, hanem inkább, bár ilyen, hogy mondjam, egész vidáman beszélgettünk erről a dologról, de hát az egyházi szempontból ez botrány.
Hát hogyne. Nem az, hogy vidáman beszélgetünk róla, hanem kimondjuk a tényeket, mert hogy ez most nekem civilként, meg mondjuk a történelemben jártasként, neked meg felszentelt papként, Péter atya azért, tehát hogy mindig próbáljuk azt mondani, meg dolgokat azzal magyarázni, hogy mindent helyezünk az adott korban. És az adott korban ugye, ahogy már sokat beszéltünk, voltak reneszánsz pápák, teljesen másképp éltek, ágyasokat tartottak, a jövedelemhalmozás, stb. Szóval ilyen, ez azért akkor is felháborító, vagy megbotránkoztató, csak ha tehát most valakinek ekkora hátszere van, mert ott van mögötte 6. Sándor pápa, akkor kérem szépen
egy magyar királynő, egy német római császár.
És akkor innentől fogva ő ezt megtehette.
Megtehette. Sőt, ahogy mondom, ő szépen még gyarapszik is, mert hogy közben, mivel hogy a király Ulászló többször is megengedte neki, hogy menjen vissza nyugodtan Itáliába, tehát nem csak egyszer engedte el 8 hónapra, hanem többször is elengedte, hogy huzamosabb időt ott tartózkodjon. Hát akkor már kihasználta az alkalmat, hogy ott is erősítse pozícióit. Úgyhogy 1497-ben megszerezni az milánói érsekség adminisztrátori tisztségét. Ugye ott meg, ott van, Milánó az egy azért izgalmas,
mert nagyon az gazdag, pontosan
a Sforzáknak.
Igen, az ellenlábasoknak.
Így van. Hát akiket már közben sikerült azért megbékíteni, és akkor így milánói adminisztrátor is lett, sőt, utána 1502-ben, ugye akkor már egri püspökként megszerzi a kápuai érsekséget, utána 1503-ban a ferrarai püspöki adminisztrátorságot, sőt, később modenai püspökséget is megszerzi magának.
És akkor ezek csak az itáliaiak, és a magyarországi...
És a Magyarországon meg itt van Eger, és még azon kívül itt is azért megszerzi magának a tapolcai apátságot 1515-ben, amit utána a magyar rendek nyomására megint vissza kellett adni, tehát második Ulászló kötelezi, hogy adja vissza az előző plébánosnak, azonban utána megint csak visszaszerzi magának. Úgyhogy ezek után még Itáliában még az a megtiszteltetés is éri, hogy Miksa, a német-római császár, kinevezi őt olaszországi, itáliai helyettesének. És várakat ajándékoz neki, kisebb várakat, Baldi és Montagno várakat neki ajándékozza Itáliában. Tehát azt lehet mondani, hogy a korabeli viszonyok között a leggazdagabb bíboros, a legnagyobb jövedelemmel rendelkező bíboros volt.
Laudemus Virgo.
Akkor ide kerül Egerbe 1498-ban hivatalosan, ugye igen, akkor kapja meg az egri püspöki kinevezését, és erről már beszéltél, Péter atya, hogy egy ilyen jó 20 évet volt ő itt.
Igen, tehát ő az egri egyházmegyének a 41. püspöke, és 1497-től 1520-ig, ami azért eléggé hosszú, és ugye ő az első, illetve nem, de ő is ugye bíborosként van itt Egerben, illetve hát itt most pillanat rájunk meg, mert megint egy olyan dolgot mondtam, amit meg lehet kérdőjelezni, mert mondtam, hogy van itt Egerbe, ami azt jelenti, hogy ő az egri egyházmegyének a vezetője, de nincs itt Egerbe.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogyha valakinek ennyi tisztsége van, és hát azért valljuk be, hogy valószínűleg Itália felé mindig jobban húzhatott az ő szíve, hiszen ő egy itáliai ember, tehát hogy a bázisát azt tudjuk, hogy hol tartotta, tehát hol volt ő mondjuk az év túlnyomó többségében megtalálható?
Különböző helyeken, tehát amíg 6. Sándor pápa uralkodott, addig ő Rómába tartózkodott, mert hogy nagyon jó kapcsolatban volt a Borgia családdal, tehát nem csak 6. Sándorral, hanem Cesare Borgiával is. Na most, amikor ugye meghal a pápa 1503-ban, és utána Giulio della Roverét választják meg pápának, ugye, aki a második Gyula néven ismert, ő nem szimpatizált annyira vele, legalábbis a kezdeti időben, akkor szépen elhagyja Rómát, mert nem érezte magát ott már biztonságban, mert hogy ráadásul ugye a Rómában, mivel a Rovere család az nagyon ellenséges volt a Borgia családdal, ugye megindult egy ilyen bosszúállási folyamat, tehát hogy a 6. Sándornak a híveit is el kell tüntetni a pozíciókból. Ugye ez már, hát egyesek ugye feltételezik, hogy talán maga 6. Sándor pápa is így került, hogy mondjam, a más világra, hogy megmérgezték, vagy rosszul adagolták a mérget, és akkor saját magát mérgezte meg. Tehát ezek ilyen talányok, uh-huh. De a Borgiák mérge az ilyen legendás. No, de utána ugye megindul a Cesarénak a leépítése, és ki is űzik Itáliából. És akkor nyilván a Borgiáknak a hívei, azok is ugye szétfröccsennek, ugye mit lehet csinálni, szépen hazamegy Ferrarába, ami egy biztonságos hely. És ugye ő, mint a császárnak a megbízottja, ő ott az nagyon jól el lehetett.
De most, ha már a méregről beszéltél, Péter atya, tehát ezt azért olyan sokan tudják meg, hát Lukrécia Borgiáról régebben az, tehát mint körülbelül Báthori Erzsébetről, hogy ugye Szüzek vérét is, ugye tudjuk, hogy ez is milyen koholmány, tehát én azért az, hogy Lukrécia Borgia egy nagy méregkeverő volt, és nagyon sok nem kívánatos férjét akár, vagy a család ellenségét mérgekkel likvidált, ezek azért megint a városi legendák, tehát hogy ezek nem igazak.
Így van, tehát...
Rehabilitáljuk őt is.
Igen, maradjunk akkor Lukréciánál. Tehát,
ő egy áldozat volt, tehát maradjunk annyiban, hogy tulajdonképpen ő az a fajta alárendelt nő volt, aki a bátyjainak és az apjának a hatalmi játékaiban ő tulajdonképpen mindig a tehát irányított szerepet játszott.
Így van, egy sakkbábú. Mindezek ellenére volt olyan férje, akit nagyon szeretett.
Igen, igen.
Tehát akivel tényleg jó kapcsolata volt, és végén harmadrendi ferencesnek állt, tehát érezte ő azt, hogy az Isten előtt nem kedves ez, amit a kis családja művel. Tehát valóban ő a saját korának az áldozata, inkább sajnálatra méltó személy, hogy mint egy sakkbábút pakolgatták ide-oda Itália térképén. Ugye felháborítóbb az apjának, 6. Sándornak a tevékenysége, aki meg mindent, még a saját gyerekeit is beáldozza ilyen szituációban. Tehát ez tényleg azt kell mondanunk, hogy mondjuk ki bátran, hogy azért ez nagyfokú erkölcstelenség.
Igen,
meg akkor is, hogyha az Anyaszentegyháznak a pápájáról van szó.
Igen, és most gondolj bele, Péter atya, vagy gondoljanak bele a hallgatók, hogy mondjuk azt, hogy egy pap, aki már nem pap, hanem pápa, és most értem én, hogy megint 500 évvel ezelőtt vagyunk, tehát azért félre ne érts, Péter, hogy én nem a botrányokról akarok beszélni, hanem azt, hogy tehát azért valljuk be, hogy a gyerekeinket nem nyilvánosan. Bármint, hogyha én pap vagyok, meg főleg pápa vagyok, ugye a gyerekeinket nem kéne nyilvánosan mutogatni, pozíciókat meg pláne nem kéne neki adni, tehát hogy ez igen, ez a közerkölcstelenség.
De az elődei is ezt csinálták.
Tudom, de nem csak róla van szó, most nem csak őt emelem ki, hanem az elődöket is pontosan, tehát hogy alapvetően, hogyha valakinek gyereke születik úgy, hogy ugye nem lehetne gyereke, mert hogy a cölibátust is vállalta a papsággal, akkor nem azt kellene, hogy még így pozícióba helyezem őket, és pakolgatom itt a...
Igen, és akkor most azért Hatodik Sándor mellett is hadd szóljak azért egy szót, mert hogy szeretjük a dolgokat feketén-fehéren látni, de ez nem így van. Tehát most ezek alapján a hallgatókban az a vélemény alakulhatott ki mondjuk Hatodik Sándorról, vagy akár Második Gyuláról is, hogy ezek igazából gátlástalan kalandorok voltak, ezek olyan személyek, akik sem Isten, sem embert nem ismertek. Azért ez nem így van.
Nem, persze, hát nyilván mert ez az ő magánélete, mert azon kívül ő épített sokat, és adott ő sokat a városnak is, az egyháznak.
Világos, de én most nem is erre gondoltam az anyagi kultúrára, hanem a lelkiismeretre. Mert hogy ugye ez itt az izgalmas, hogy papként, pápaként ennyi gazemberséget elkövetve, hát nem féli az Istent, de félte. Tehát Hatodik Sándor, tehát most már azt mondanánk, hogy kicsit ilyen skizofrén személyiség, aki a legnagyobb gaztetteket is elköveti, hogyha arról van szó, ha úgy kívánják az érdekei, de mindvégig tudatában van vele, hogy ez bűn. Hogy amit csinál, ez bűn. És akkor mit csinál? Bűnbánatot tart. Tehát hozatja a pápai gyóntatót, elvégzi a gyónását, tényleg, nem megjátszottan, de zokogva gyónja meg a bűneit, utána napokig böjtöl, sanyargatja magát, és így tovább.
Csak utána meg folytatja.
És akkor utána jön egy újabb politikai szituáció, amit meg kell oldani, és akkor ott megint olyan eszközökhöz nyúl, amely hát nem megfelelő. És ez így éli az életét, és tisztában van azzal, hogy neki el kell számolni az Isten előtt ezekkel a dolgokkal.
Kanyarodjunk vissza Esztei Hippolithoz, hiszen azért erről tényleg messze...
És Esztei Hippolit tulajdonképpen ugyanez, kicsibe. Tehát ő nem pápa, de hát látjuk, hogy Itáliában, tehát Milánótól Kápuáig, Ferrarától Modenáig püspöki javadalmakat szerzett. Magyarországon itt van neki az egri püspökség, a tapolcai apátság, és ezen kívül még várakat is kapott, úgy, tehát, hogy egy akkora befolyással rendelkező, és hát nyilvánvaló, hogy ezzel együtt akkor úgy is viselkedik. Tehát ő maga is egy reneszánsz életet élő valaki, aki pártolja a művészetet, aki, hát mondjuk ki bátran, tehát szeretőket tart, és így tovább, gyermekei is születnek.
Mondjuk én megmondom őszintén, hogyha mondjuk az Esztei Hippolit élettörténetét egy pszichológus vizsgálná, mint mondjuk akár ugye most egy teljesen más példa, ugye a József Attilát is, ugye nem tudom, talán emlékszel, Péter, hogyha a Czeisler Endre genetikus is vizsgálta, tehát azért mondjuk egy ilyen gyerekkorban a családból kiemelten, értem én, hogy a korban ez nem szokatlan jelenség volt, egy ilyen szerepbe beillesztve, tehát hogy mondjuk csoda, hogyha valaki ezt mondjuk éppen mélyűen csinálja végig, most nem azért, mert rossz, amit tett, csak mondjuk ugye ez egy belekényszerített szerep volt, tehát mondjuk egy csomó minden, igen, ugyanúgy nem lehet fehéren és feketén elmondani, hogy most Esztei Hippolit ő harácsolta a vagyont, és ilyen volt, és amúgy nem is érdekelte semmi, megnőzött meg a vagyon, hanem azért tulajdonképpen neki egy csomó mindent ott valahol mélyen belül feldolgoznia is kellett. Én megpróbálom így is látni ezeket a dolgokat.
Biztosan, és azt mondják, hogy a végén jámborul halt meg, csak odáig még ugye el kellett nézni. Egyelőre maradjunk már egy kicsit az egri megyénél, mert hogy most elkalandoztunk Itália felé.
Hát mert hogy éppen megint a itáliai szabadságát töltötte, és ugye az, hogy már meghal az ő támogatója, 6. Sándor pápa, az utóda, a második Gyula annyira nem szimpatizált vele, tehát mondjuk innentől fogva mondjuk ez mennyire befolyásolja az ő jövedelem halmozását, tehát mondjuk megtarthatta ezeket a milánói, modenai, kápuai püspökségeket, megtarthatta.
Igen.
Megjegyzem még egy zárójelben bezárva, te is engedd meg Péter, hogyha meg a hallgatók is, nem olyan rég jártam én a Modenában, ugye Bologna mellett található, hát én állítom. Te voltál már Modenában, Péter atya?
Nem.
Hát én állítom, hogy én nekem a non plus ultra kedvenc katedrálisom az a firenzei, tehát nekem az a leggyönyörűbb, de hogy a modenai az egy ilyen multikulturális katedrális, tehát hogyha valakinek van lehetősége a Bolognába eljut, ne hagyja ki Modenát, nagyon gyönyörű óvárosa van, és olyan elképesztő 11. századtól folyamatosan épített, elképesztő korszakok ötvezete található abban a katedrálisban, úgyhogy Péter, hogyha te se hagyd ki, ha egyszer.
Jó, akkor felírjuk
és a bakancslistára. A bakancslistára, mert azért te is sokat jársz vissza egykori tanulmányait helyszínére, ugye, hát ha nem is Rómából, de mindenképpen Olaszországba, úgyhogy szerintem azt ne hagyja ki senki. De szóval az a lényeg, hogy megtarthatta ezeket a pozíciókat, és a jövedelmek folyamatosan csúrantak, cseppentek neki a kincstárába.
Így van, és ugye Magyarországon meg gyakorlatilag folyamatosan engedélyezik neki, hogy külföldön tartózkodjon. Ebbe Bakócz Tamás is egyébként a segítségére van. Bakócz Tamás talán úgy gondolja, hogy nagyon jó az, hogyha nincs itthon, hogy egy riválissal kevesebb van. Annyit kérnek tőle, hogy nevezzen ki maga helyett olyan valakit, aki az egri egyházmegyét kormányozza, tehát ténylegesen vezeti az egyházmegyét, aki begyűjti a javakat is, és évente szépen elküldi neki azokat az összegeket, azt a körülbelül 10 000 aranydukátnyi összeget újra és újra, és ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy ő, mint egri püspök, egyben Heves megye, Heves és Külső Szolnok vármegyének a főispánya. Tehát még egy plusz lehetőség, és ugye itt is ki kell nevezni valakit, hogy kinevezi Lodovico de Ferrariát.
Ez egy itáliai ember.
Így van. Amit természetesen megint úgy vannak vele a magyarok, hogy hát még egy taliánt ide ültetett a nyakunkra, tehát nem örültek neki, de hát végül is a vármegye kénytelen elfogadni ezt a dolgot, illetve hát kineveznek mellé egy alispánt, aki mégis úgy a magyar érdekeket is igyekszik szem előtt tartani ebben az egész
kérdésben. Egy magyar illetőségűt?
Igen. És akkor itt most megegyezhetünk abban, hogy mikor, vagy megnézhetjük, hogy mikor is járt ő egyáltalán Egerbe. Tehát amiről van biztosan tudomásunk, az az, hogy 1507-ben és 1517-ben megfordult Egerben, erről vannak levéltári anyagok, hogy tényleg itt volt. Azon kívül feltételezik, hogy esetleg 1512-ben is, mert arról is van adat, hogy 1512-ben Magyarországon járt, és akkor valószínű, hogy ha már egyszer itt jár, akkor talán ellátogatott Egerbe is. Illetve még 1520-ban tudjuk azt, hogy még megfordult Esztergomba, és akkor ugye ez már a püspökségének a vége, meg hát az életének is a vége, tehát a lényeg, hogy ebben az időben is talán eljött újra Egerbe. Tehát azt mondjuk, hogy talán 4-5 alkalommal, hogyha megfordult itt a városban.
Tehát tulajdonképpen egy ilyenfajta távolról irányított egri püspökségben, mondjuk van-e olyan információnk, hogy ő azért így a távollétében is valamit hozzátett az egri püspökséghez, tehát vannak-e olyanok, amit mondjuk előre ugye építkeztek, adakoztak, bíráskodtak, kaptak plusz területeket, tehát hogy ezt mondjuk távollétben hogy lehet eszközölni?
Először talán egy kicsit a másik oldalról közelítsük meg a dolgot, hogy azzal, hogy ő nem volt itthon, mit szóltak hozzá a magyarok? Hogy azt látják, hogy ki van nevezve, hogy a pénzt azt viszik ki, és egyébként meg nem csinál itt semmit.
Azért nem kérdezem már meg ezt, mert már gyakorlatilag ezt kétszer megkérdeztem, ugye két korábbi, nem még a kiskorúságánál is, meg egyáltalán azt, hogy mi az, hogy nem szentelik fel, hogy ez mennyire igazságtalan a többiekkel szemben.
Igen, de most az országgyűlés foglalkozik az üggyel.
Hát mert az, hogy ő nincs Egerben, és ő akkor is lehet így, tehát hogy azért, hogy mondjam neked, gyakorlatilag az ő egész élete egy ilyen kiváltság volt, mert hogyha ő egész gyerekkorától fogva minden más megtehet, mindent megtehetett, amit más nem, akkor én már azon nem csodálkozom, hogy ő egri püspök lehetett úgy, hogy 20 év alatt 4-szer volt itt.
Igen, de 1513-ban például az országgyűlés az 53. törvénycikkben kimondottan foglalkozik vele, illetve általánosan fogalmazzák meg, hogy mindazon püspökök, akik külföldön tartózkodnak, azok ne kaphassák meg a jövedelmüket, hanem azt adják egy Magyarországon tartózkodó világi embernek, amikor viszont hazajön Magyarországra az illetékes püspök, akkor újra átveheti a püspökségnek a javadalmait. Na most nagyon szép, természetesen ezt nem tartották be. Úgyhogy ő továbbra is élvezte. Hiába, hogy törvényeket hoznak ez ellen, nincs, aki ezt végrehajtsa. Úgyhogy ő továbbra is élvezi az egri javadalmakat.
De ezt amúgy másnál sem tartották be valószínűleg? Tehát most, mert hogy így nem csak róla van szó, hanem minden külföldön tartózkodó püspökről.
Igen, de nem tartották be. Nem tartották be, csak ugye ez mutatja, hogy a magyar nemesség, ugye, akik az országgyűlésen jelen vannak, nem tartják jó dolognak azt, hogy a Magyarországon megtermelt javakat, azokat külföldre viszik. Tehát, hogyha Magyarországon lenne, akkor nyilván itt élné föl. Tehát most ugye milyen modern szóval azt mondanánk, hogy ha itt élné föl, akkor itt teremtene munkahelyeket, és itt tovább, az itt adózna, meg mi egymás. De hát nem, hát ez pénz egy az egybe megy ki, és ahogy mondtam, ez körülbelül, tehát vannak pontos adataink egyébként, amit Sugár István közöl, hogy 1503-ban például 10.677 aranyforint, 1507-ben 9.219, ami ment Ferrarába, körülbelül 10.000 aranydukát.
Én ezt értem, de akkor most nekem megint felvet egy másik kérdés, hogy ugye ezek a tiszta jövedelmek. Na de ezt az egyházmegyét, tehát ezek azon felüli jövedelmek, amik az egyházmegye fenntartására is kellenek, mert nyilván kell a személy.
Ez a püspöknek a jövedelme.
Tehát ez a saját, mint a munkabére, mondjuk.
Igen, tehát az egyház megyének nyilván vannak egyéb jövedelme is, tehát hogyha például azt veszük, hogy van a papi tized. Hogy a papi tized, az szépen szétosztják, hogy egy része ott marad a plébániának, tehát a plébános javainak a fenntartására, más része az elmegy a püspökhöz, meg különböző központi helyeken kerül szétosztásra, káptalannak és így tovább. Tehát itt ebben az esetben ez az ő tiszta bevétele volt a püspökségből. A püspökség köszönte szépen, tehát működött jól, tehát ami nem őt illette, azt nyilván nem vitték ki neki.
Értem. Na jó, csak
ezért az is másképpen mutat, hogyha ezeket itt éli föl ezeket a jövedelmeket.
Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concipit de Spiritus Sanctus. Ave
És azokat a jövedelmeket, amit neki kijuttattak, azt ő felélte. Tehát ez alatt mondjuk mit lehet érteni, hogy ilyen hercegi pompában élhetett ő mondjuk
igen,
akkor Ferrarában?
Igen.
Mert hogy akkor ezek szerint a bázis főleg Ferrara volt?
Igen. És ezt tehát hercegi módon tudott élni, úgyhogy nem volt herceg. Egyébként ott ebben a helyzetben, amikor Ferrarában van, ott a politikusként is tevékenykedett, meg hadvezérként is, mert ezek az itáliai hercegségek, ezek folyamatosan harcban álltak egymással, és második Gyula pápa, ő kimondottan tette arról, hogy ezek a harcok folytatódjanak, mert közben terjesztik ki az egyházi államnak a területeit, ugye egészen pont a Pó folyóig visszaszerzi minden olyan területet, ami korábban elveszített az egyházi állam a középkor folyamán, sőt, még újakat is szerez hozzá. És közben ugye hadakozik a franciákkal, behívja a spanyolokat, ligát köt a velenceiekkel, utána velenceiek ellen, tehát folyamatos politikai mozgás van Itáliában, és ebben ugye a ferrarai hercegség is részt vesz, ugye hol ide, hol oda csatlakozva. Például a velenceik elleni háborúban ott állítólag kiváló stratégának is bizonyult.
Arra lennék kíváncsi, hogy azt mondjuk mennyire tudhatják itthon Magyarországon, hogy mondjuk a kinti püspökségeit, Ferrara, Modena, Capua és Milánó, hogy azokban funkcionált-e? Tehát betöltötte a szerepét, vagy onnan is köszöni szépen a jövedelmeket?
A jövedelmeket beszedte, és ott helyette is, ott is mások vezették az egyházmegyét.
De hogy ezt hogy lehetett ilyen életművészként végigcsinálni? Tehát ez azért ezek nagyon érdekes dolgok.
De neki sikerült. És ugye azért is mondjuk azt, hogy hát azért Esztei Hipolit az egyetlen egri püspök, aki még pappá sem volt szentelve.
Igen.
És közben ő volt az egyházmegye kinevezett püspöke, csak hát püspökösködni azt nem tudott, de a javadalmat azt kimondottan élvezte.
Mondjuk az a pár információ, amikről valóban dokumentáció maradt fent, hogy ő nem tudom, háromszor, négyszer azért csak eljött és meglátogatta az egri püspökséget, hogy azoknak volt valami különleges alkalma, ami miatt ő azért csak úgy gondolta, hogy néha hazafárad Egerbe?
Nem tudjuk,
hogy mi volt a konkrétum.
Hogy miért pont ezekben az években járt ezen a vidéken. Egyébként itt Egerbe is letelepítettem jó néhány olasz humanistát, csak ők nem annyira érezték jól magukat. Ugye Eger nem volt akkor a humanista centrum, mint mondjuk
Buda.
Igen, vagy éppen Esztergom, és éppen ezért úgy mindig elhagyatva érezték magukat itt Szittyaföldön, ahogy nevezték ezt a vidéket, úgyhogy el is kívánkoztak. Ugyanakkor azért néhány dologról tudunk, ami az ő püspöksége alatt történt. Tehát például 1506-ban villámcsapás érte a székesegyházat, ugye fönt a várba, ahol leégett a tető, a toronysisakok, a harangok megolvadtak, és hát a belső berendezésnek is a nagy része tönkrement, és akkor tudunk arról, hogy megindult a helyreállítás. Most ő valószínűleg személyesen nyilván nem volt jelen, de akik az egyházmegyét vezették abba az időbe, azok gondot viseltek arra, hogy az egyházmegye, tehát nem a püspöki, az egyház megye jövedelméből ezeket szépen helyrehozzák, és arról is van adat, hogy tulajdonképpen bő két évvel később, 1508 minden szentek ünnepén Bakócz Tamás, az esztergomi érsek itt mutatott be szentmisét az egri székesegyházba. Tehát az azt jelenti, hogy addigra már az használható állapotban volt. A másik dolog, amit az ő idejéből tudunk, is fontos, hogy 1512-ben itt Egerben egyházmegyei zsinatot tartottak keresztelő Szent János születésének ünnepén, tehát június 24-én, amelyet keresztúri Péter püspöki helynök vezetett. Tehát egy püspöki helynök volt az, aki ezt tette. Tulajdonképpen mindez azért történt, mert ugye második Gyula ebben az időben hirdette meg az 5. lateráni zsinatot, és ezzel összhangban Egerben is tartottak egy egyházmegyei szinódust, egy egyházmegyei zsinatot.
Az, hogy ő mondjuk egri püspök, meg még mellette négy itáliai püspökségnek a adminisztrátora, vagy kormányzója, vagy bárhogy nevezük, ezek ilyen aláfölé rendeltek voltak, vagy tehát hivatalosan ő neki a legfőbb pozíciója, az egri püspöki szék volt, vagy itt ez mindegyik ilyen egyforma fajsúlyú
hát
volt?
Nem is tudom, hogy igazából hogyan is működött ez. Szerintem ezek mellé rendelő viszonyban voltak, de ez most csak így a magánvéleményem, tehát ezen még sose gondolkodtam.
Csak az, hogy mondjuk igen, tehát
de az
tényleg...
biztos, hogy az egri az fontos pozíció volt, mondom, az anyagi bázis miatt.
Igen. Csak hogy tényleg ez a fajta elhanyagoltság, most például ez a villámcsapás, amiről beszéltél te, Péter, hogy hát ez nem így van, hogy akkor becsapott a érseki palotában villám, felhívok valakit gyorsan, és akkor megoldjuk. Hát ugye mire őt Itáliában erről értesítették, tehát nyilván Egerben kellett ezt intézni.
Persze,
tehát ebbe nem...
Hát a helynök az nyilván az intézte.
Nyilván intézte, de hát mondjuk nem tudom, azért van egy nagy volumenű probléma a valakinek a saját egyházmegyében, azért mondjuk minimum illik hazalátogatni. Vagy, tehát érted, és gyakorlatilag ez egy teljesen elhanyagolt egyházmegye volt itt a 20 éve alatt.
Mondhatnánk, hogy igen, de mondhatnánk azt is, hogy nem, mert ismerünk jó néhány olyan szemét, aki ebben az időben az egyházmegye vezetésében, kormányzásában, különböző pozíciókban szerepelt, és úgy tűnik, hogy ők azért jól végezték a dolguk.
Valószínűleg olyan emberekre volt bízva, akik tették, amit tenni kell, de tehát most azért valljuk be, hogy tehát normál esetben a püspöknek itt kéne lennie az egyházmegyéje élén.
Persze.
Tehát mondjuk ternyáki esekünk sem 5 évente egyszer látogat Egerbe, ez elképzelhetetlen
hát,
lenne.
Hát úgy azóta most már isteni jogon törvényben van iktatva, hogy a főpásztornak kötelessége az egyházmegyéje területén tartózkodni.
Hát igen, csak ez akkor még ezt a Hippolit idejében nem volt így.
Ez még nem volt ennyire élesen megfogalmazva.
Még pár percünk maradt hátra, tehát hogy gyakorlatilag az ő életének az utolsó évéről mit tudunk, ő hol halt meg, egri püspökként halt ő meg, tehát végülis ő haláláig viselte ezt a címet.
Igen. És hát, hogy hol halt meg, tulajdonképpen tehát ő Itáliában élte az életét, leginkább Ferrarában, és ahogy mondtam, ő olyan pozícióban volt, hogy a befolyása miatt azért sok mindenkivel szembe tudott szállni. Ugye mondtam, hogy második Gyula pápával főleg eleinte nem kedvelték egymást, meg olyan is előfordult, hogy a pápai követet megbotoztatta Ferrarában. Ahogy mondtam, a magánélete az eléggé viharos volt, tehát mint püspök azért nyilván még ha csak kinevezett is volt, és nem volt semmiféle szentelésben része, nyilván, hogy házasságot nem köthetett, de igenis voltak neki szerelmi kapcsolatai, kalandjai, egyébként Itáliában is úgy ismerték meg, mint egy ilyen erőszakos ember. Tehát aki erőszakosan törekszik az ügyeit megvalósítani, és hát végül is fiatalon hal meg, tehát amikor meghal, még csak 41 éves. Hát 1520. szeptember 2-án vagy 3-án, nem tudjuk pontosan, és az az érdekes, hogy a halála is egy ilyen nagy lakomához fűződik, hogy szinte halálra ette magát. De miközben még haldoklott, akkor gyorsan végrendelkezett, és a vagyonát azt szétosztotta a rokonai között, illetve még a gyermekeire is hagyott, Hippolitra és Erzsébetre. Azon kívül még azt is leírják, hogy ott, tehát vallásosan halt meg, tehát ő is akkor még gyorsan papot kért, és így tovább, tehát hogy szembesült azzal, hogy na, neki itt most már vége.
Na most, ahogy még utolsó óráiban végrendelkezett, és hogy a rokonaira, gyerekeire hagyta vagyon, tehát az egyházra köteles részt sem hagyta? Tehát, vagy hagyott valamennyit az egyházra?
Erről nem tudunk.
Csak arról, hogy a rokonoknak.
Így van.
Pedig ezt sem tehette volna meg.
Tulajdonképpen, amikor ez már itt a magánvagyona volt. Tehát nem a püspökség vagyonát.
Én értem, csak ugye azért talán erről mi már beszéltünk veled, Péter atya, hogy azért mondjuk ti papok azért illik, de mondjuk nincs előírva.
Nincs.
Nincs.
Tehát ugye most én is a végrendeletembe arra hagyom az ingóságaimat, vagy ingatlanjaimat, bármi is van, akire akarom. Tehát szabadon rendelkezhetek fölötte, de hát van egy ilyen, hogy illik az egyházat támogatni, vagy szemináriumot, vagy valami kegyes célra adni, és így tovább.
Tehát gyakorlatilag akkor ő meghal 41 éves korában, 1520-ban, hát majd kíváncsian várjuk, hogy ki az, aki az ő helyét elfoglalja, és nagyon bízom abban, hogy ő már sokat tartózkodik Egerben, de ez már csak a következő adásban derül ki.
A mai adásban Esztei Hippolit egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Bye. nem próbálom.